Karnyújtásnyira van a béke Gázában. Hétfőn kezdődtek az Izrael és a Hamász közötti tárgyalások Egyiptomban. A tárgyalások Donald Trump amerikai elnök tervén alapulnak, a cél a palesztin területeken dúló több tízezer ember életét követelő háború befejezése. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. A mai kerengőben Szejfó Omár közel-kelet szakértővel, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjével beszélgetünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Mit tartalmaz Donald Trump béketerve?
Donald Trump örökbékéről beszél a 20 pontból álló menetrendje kapcsán, azonban az örökbéke az még nagyon távol van. Az első lépés azonban már megvalósult, ez a harcoknak a beszüntetése volt, ezt követi a további lépéseknek a sorozata, így elsősorban a túszoknak a szabadonbocsátása, 48 izraeli túsz van még a Hamasz fogságában, becslések szerint 22-en lehetnek még életben, ezért cserébe Izrael elengedne 1950 palesztin fogvatartottat a börtönökből, közülük 250-en emberöléssel, illetve emberölési kísérlettel vannak vádolva, tehát alapvetően itt olyan emberekről van szó, akiket nem szívesen enged el Izrael. Ezt követően megindulhatna a segély a gázai övezetbe, az izraeliek sorozatban, pontosabban három lépésben visszavonulnának, azok a hamasztagok pedig, akik leteszik a fegyvert, amnestiát kapnának, illetve szabad eltávozást is kaphatnak a gázai övezetből, amennyiben találnak olyan országokat, aki befogadná őket. Gázának az irányítását az elkövetkező 5 évben egy átmeneti nemzetközi tanács látná el, ennek az élén Donald Trump állna, és ez is garantálhatná azt, hogy ez működőképes lenne, illetve megindulhatna az újjáépítés a különböző arab országoknak, az olajban gazdag öböl országoknak a támogatásával, akik 53 milliárd dollárt fel is ajánlottak már erre a célra. A hosszú távú béke azonban még nagyon messze van. Tehát itt számos olyan egyéb pont van, ami még egyébként ez is elbukhat, hiszen a hamasztagoknak fel kellene adniuk a fegyvereiket, amit ők nem szívesen tesznek, hiszen egyrészt itt egy militáns szervezetről van szó, az identitásuknak a része az, hogy nekik fegyverük van, ezzel tudják a maguk pozícióját is garantálni, és hát kérdéses az, és igazából ez az egyik legnagyobb kérdés, hogy a katari Hamasz vezetőség, amely most tárgyal Egyiptomban, közvetítőkön keresztül Izraellel, milyen mértékben tudja keresztülvinni az akaratát azokon, akik az elmúlt 2 évet gyakorlatilag alagutakban és bujkálva töltötték Gázában. Nem biztos még egyáltalán, hogy minden sejt hajlandó lesz átadni azt a túszt, aki nála van, mint hogy azt sem lehet látni még egyelőre, hogy mindenki hajlandó lesz-e letenni a fegyverét, vagy esetleg csatlakozik más frakciókhoz a gázai övezetben, és ott hagyja a Hamaszt.
Ha már a túszokat említette, a 48 túszból 22 lehet életben, ahogy mondta, 26 halott van, és a halottakat is kikéri Izrael.
A halott túszokért cserébe Izrael szintén halott palesztinokat fog átadni, itt 15-szörös a szorzó egyébként, tehát egy elhunyt izraeliért 15 palesztin kapnak. Azért látni kell, hogy Izrael alapvetően egy katonaságra épülő nemzet, tehát ez egy fontos nemzetépítő platform, emellett pedig egy ilyen háborús kontextusban az állampolgárok akkor tudnak bízni a vezetőikben, hogyha tudják, hogy a végsőkig kitartanak értük.
Csak egy zárójel, a francia sajtóban olyat is hallottam, hogy hát hogy nem temetik el a halottakat. Ugye a Hamász meg a palesztin szervezet, ugye elrabolták őket, hanem hogy kereskednek velük, vagy ezért is pénzt kérnek a családoktól, ezért is kell őket kiszabadítani, a halottakat is.
Egy ilyen háborús helyzetben, tehát a humanitárius megfontolások nem élnek. Egy ilyen háborús kontextusban alapvetően a túlélésre játszik mindenki, és akár a holttest is, ahogy ön is mondta, egyfajta valutaként működhet, amiből pénzt, biztonságot és egyéb dolgot vásárolhatnak azok, akik birtokolják.
Hát ez volt a zárójel. Hogyan érte el Donald Trump, hogy a Hamász is leüljön a tárgyalóasztalhoz, és Izrael is, hiszen Izrael meg szeptember 9-én támadást intézett a Hamász katari képviselete ellen, és hát a Hamász sem tűnt úgy, hogy tárgyalni akar. Mivel tudta őket rákényszeríteni?
De a sors iróniája, hogy a Hamas részéről éppen Khalil al-Hayya, vagyis a katari vezetőjük fog tárgyalni, akit Izrael megkísérelt likvidálni szeptember 9-én, és aki helyett a fiát sikerült eltalálni, illetve egy másik Hamas vezetőt. Tehát Donald Trumpnak meglehetősen nagy a befolyása a térségben, amit ő mond az izraeli kormánynak, ezt figyelembe kell vennie. Különösen Benjamin Netanyahu-nak, hiszen az elmúlt 2 évben meglehetősen erodálódott Izraelnek a nemzetközi kapcsolatrendszere, márpedig Izrael számára kiemelten fontos a nyugati világnak a szimpátiája, támogatása, barátsága. Ilyen szempontból megerősödött Donald Trumpnak a pozíciója, és egyébként éppen az említett katari támadás miatt is meglehetősen nagy nyomás nehezedett már Donald Trumpra is, és egyébként Benjamin Netanyahu-ra is. Donald Trump számára az a cél elsősorban, hát a Nobel békedíj mellett, hogy ő megteremtse a békét a Közel-Keleten, az Ábrahám egyezményeket, amelyeket 2020-ban kezdtek meg, folytassák, Szaúd-Arábia is belépjen ebbe. Márpedig ez az izraeli akció Katarban kifejezetten rosszul jött az amerikai érdekeknek, hiszen az amerikaiak az első számú szavatolói az öbölországok biztonságának. Minden öbölország a fegyverzetének több mint 90%-át az Egyesült Államoktól vásárolja. Noha érvényes szerződés egészen eddig nem volt, de mégiscsak az Egyesült Államok úgy pozícionálta magát, mint aki megvédi ezeket az országoktól. Katar támadása azért is érzékeny volt, mert Katar egy 10 000 katonát állomásoztató amerikai bázisnak ad otthon, az Al Udeid bázisnak, amely annyiban különleges, tehát a világon egyedüliként a befogadó állam fizet azért, hogy ott legyen. Tehát gyakorlatilag a katari állam fizet a 10 000 katona állomásoztatásáért, és ehhez képest nem kaptak védelmet az Egyesült Államoktól. Erre aztán persze számos válasz és opció felmerült, mint például egy arab NATO-nak a megalapítása, de mégiscsak győzött a ráció, és Donald Trump egy NATO 5. cikkeihez hasonló megállapodást kínált fel a katariaknak, amely értelmében bármely jövőbeli Katar elleni támadást Amerika elleni támadásként fognak értékelni, és azonnal fellépnek. Katar gyakorlatilag ezzel eljutott oda, hogy most már kap is valamit azért a pénzért, amit kifizetett egészen eddig a védelméért, de ez a katari esemény egy nagyon fontos katalizátora volt az egész eseménysorozatnak Gázában, és ez volt az a pont, amikor Donald Trump fel tudott lépni Benjamin Netanyahuval nem szemben, hanem gyakorlatilag az érdekét érvényesíteni. Benjamin Netanyahu egészen eddig azért nem volt hajlandó békét kötni Gázában, hát számosokból nyilván azért sem, mert nem érte el a céljait, a túszok továbbra is fogságban voltak, a Hamas nem semmisült meg teljesen, de nem utolsó sorban azért sem ugrott bele olyan könnyen Netanyahu a békébe, mert a koalíciós partnerei, akik alapvetően nacionalisták és izraeli viszonylatban is keményvonalasak, azt mondták, hogy ebben az esetben kilépnek a kormánykoalícióból. Az egyik szövetségese már egyébként kilépett, és így most Benjamin Netanyahu-nak a 120 tagú Knessetben 49 fix helye van, a többit pedig gyakorlatilag a szövetségesei külső támogatásával tudja fenntartani. Tehát gyakorlatilag Benjamin Netanyahu-nak őket is meg kellett arról győznie, hogy itt most már eljött a békének az ideje, márpedig azért tudni kell, hogy az Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter által, illetve a Bezalel Smotrich pénzügyminiszter által vezetett frakcióknak sokkal komolyabb céljai vannak, mint egy egyszerű gázai győzelem. Ők alapvetően a telepes mozgalmat szeretnék újra Gázában látni, és egy expanzív politikát tekintenének optimálisnak, de hát látni kell, hogy azért ez a nemzetközi porondon való szűkös mozgástér miatt nehezen valósítható meg. Tehát gyakorlatilag a kérdésére válaszul, a katari akció volt az, ami lehetővé tette végső soron azt, hogy Donald Trump erélyesebben léphessen fel, és kikényszeríthesse ezt a békét izraeli részről, a Hamas pedig alapvetően ki van már véreztetve, a Hamasra pedig Egyiptom, Szaúd-Arábia és Katar gyakorolnak nyomást, már pedig azért tudjuk, hogy a katari pénz nélkül a Hamas nem tudná a még most meglévő minimális társadalmi támogatottságát, most már csak 5%-ról beszélhetünk, ha hihetünk a helyi híreknek, fenntartani, mert ugyebár addig tudja a Hamas fenntartani a támogatottságát, amíg pénzt tud adni a támogató családoknak, és például ki tudja fizetni a közalkalmazottakat. Ezt az elmúlt hónapokban az egyre szűkülő készpénztartalékából tudta megoldani, de gyakorlatilag ő is megértette, hogy nincs jövője, legalábbis ebben a formában Gázában.
Azt mondta, hogy 5%-os népszerűségi mutatója van a Hamásznak most Palesztinában. Mi lesz, választások lesznek, hogyha létrejön ez a béke?
A Hamasznak a megállapodás szerint nem lehet jövője, legalábbis a mai szervezeti formában. Az természetesen más kérdés, hogy a Hamaszhoz eddig tartozó és a harcot feladó emberek milyen módon tudják átmenteni, ha egyáltalán át tudják menteni a hatalmukat az elkövetkező időszakba. Most úgy néz ki, hogy lesz egy 5 éves időszak, hogyha minden jól halad, amikor is ez a Nemzetközi Technokrata Bizottság fogja felügyelni a hétköznapokat és az újjáépítést Gázában, majd ezt követően jöhetne egy állandóbbnak tekinthető megoldás, de itt még nagyon sok a kérdőjel. Gyakorlatilag ezt a feladatot a palesztin hatóságra ruháznák át elvi szinten abban az esetben, hogyha különböző reformoknak eleget tesz, és aláveti magát egy reformsorozatnak. Mivel nincs írásba fektetve, hogy ez mit jelentene, milyen módon kellene a jelenleg Ciszjordániát uraló palesztin hatóságnak megreformálnia önmagát, azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon bizonytalan dolog. Nem látjuk azt, hogy a palesztin hatóság itt átveheti-e egyáltalán a hatalmát. Itt szó volt persze a palesztin államiság felé vezető útnak a folytatásáról is. Erre elsősorban azért volt szükség, hogy az arab országok szintén most ebben a kezdeti stádiumban el tudják ezt a megállapodást adni a közvéleményüknek és a palesztinoknak egyaránt, de hát ez megint csak egy teljesen bizonytalan folyamat, még nem látszik, hogy a palesztin államiság hogyan alakulhatna ki, hiszen az ezt gátló tényezők továbbra is fennmaradnak. Nevesint az, hogy Ciszjordániában gyakorlatilag van több mint 500 000 izraeli telepes, akiknek a jelenléte megnehezíti a két állami megoldásnak, legalábbis az oszlói 90-es években lefektetett formájának a megalapítását, ez valószínűleg így is fog maradni, tehát ilyen módon alig ha várható a két állami megoldás.
A környező országok, illetve a többi arab ország hogyan viszonyul ehhez az egészhez? Ugye most Egyiptomban zajlanak a tárgyalások, vagy hát hétfőn ott kezdődtek el. Egyiptomnak mi az érdeke ebben? Miért vállalta ezt a közvetítő helyszín szerepet?
Az arab országoknak már kezdetektől terhére volt ez a konfliktus, hiszen részben, tehát a Szaúd-Arábiáról beszélünk, Szaúd-Arábia szeretné már megkötni azt a békét Izraellel, de amíg ez a háború zajlott, addig nem tudta megtenni. Egyiptom számára ez kifejezetten kockázatokkal jár, hiszen a sínai félsziget egyébként is hagyományosan egy politikailag instabil régió, ahol különböző iszlamista mozgalmak, helyi törzsek rendszeresen, renitens módon lépnek fel az állammal szemben. Emellett az egyiptomi vélemény szempontjából is érzékeny ez a kérdés, hiszen mégiscsak a szomszédban zajlott egy nagyon véres háború. Egyiptom számára problémát jelentett volna, hogyha eleget téve sokak kimondott, ki nem mondott elvárásának kinyitja a kapuit és beenged palesztinokat, hiszen ki tudja, hogy a békés civilek között érkeznek-e a Hamasznak a fegyveresei, terroristái, illetve hogy akik egyszer átjönnek, azok valaha visszamennek-e, hiszen a Közel-Kelet történetének a tanulsága nem azt mutatja, hogy ha valaki elhagyja az otthonát, az visszamehet a későbbiekben. Jordánia szempontjából még ennél is sokkal húsbavágóbb volt a gázai háború, hiszen Jordánia lakosságának hozzávetőleg 55%-a palesztin gyökerű, több százezer embernek, akik 67 után érkeztek, nincs is állampolgárságuk, tehát a jordán monarchiának a legitimitását is megrengethette volna ez a konfliktus, hogyha ez tovább tart. Különösen azért, mert Jordániában a fiatalok körében a munkanélküliség több mint 30%-os, és egy ilyen kiszolgáltatott gazdasági helyzetben jellemzően a politikai indulatok csak az alkalomra várnak, hogy elszabaduljanak. Jordánia meg tudta akadályozni, hogy káosz alakuljon ki a konfliktus miatt, tehát Jordánia számára is kifejezetten kívánatos volt ennek a konfliktusnak a lezárása, de összességében az látszik, hogy minden arab országnak ez volt az érdeke, hiszen az arab országok az elmúlt 70 évben belefáradtak a palesztin ügybe. Látják ők is azt, hogy a palesztin vezetés, amely Ciszjordániában székel, alapvető olyan diszfunkcionális, kliensrendszer alapú, és nem igazán tudja a saját hatalmát, még a saját társadalmára sem kiterjeszteni. Ilyen módon nem tud legitim politikai erőként tárgyalni a béke érdekében, és ez nem is feltétlenül az érdeke.
Ott van még Irán is, Izrael nagy ellenlábasa. Lehetséges-e, hogy Irán valahogy fű alatt megfúrja ezt az egész béke tervet?
Irán gyakorlatilag elvesztette a beavatkozási potenciáját az elmúlt évek során a Közel-Keleten. A libanoni Hezbollah most gyakorlatilag a túlélésért küzd a belső szintéren, de nincs már olyan ereje, hogy Izraelre nyomást gyakoroljon. Szíriában megbukott az Assad rezsim, így már a legfontosabb állami szövetségeseit is elvesztette Irán. Természetesen a palesztin ügy, mint olyan, az egy fontos mobilizáló erő és politikai szimbólum az iráni vezetés számára, de ne felejtsük el, hogy Iránnak most sokkal nagyobb problémái vannak, nevesint az, hogy az úgynevezett snapback szankciók visszatértek, ami azt jelenti, hogy most az iráni gazdaság, amely egyébként is nagyon súlyos válsággal küzdött, még nagyobb kihívásokkal néz szembe, már 1,3 millió riálba kerül egyetlen egy amerikai dollár, az infláció több mint 30%-os, az iráni társadalom alapvetően elégedetlen, az Izraellel vívott 12 napos háború ugyebár valamelyest lecsitította a kedélyeket, Iránnak van nemzetállami múltja, tehát alapvetően ez így összerántotta egy kicsit az irániakat, de a mostani helyzetben éppen a háborúra való hivatkozással, illetve annak az utáhatásaként gyakorlatilag komoly politikai tisztogatások zajlanak Iránban, és a potenciális ellenzéki megmozdulásoknak az írmagját is próbálja az iráni rezsim kiirtani. És akkor még nem csak a háború hatásairól beszéltünk, vagy a gazdaságról, hanem a klímaváltozás hatásairól is. Hozzávetőleg a tartományoknak felében szárazság volt Iránban, probléma van a vízellátással, ami a mezőgazdaságot is nagyon súlyosan érinti. Az iráni rezsimnek most elsősorban ezekre a problémákra kell válaszolnia, nem pedig a távoli konfliktusokban való beavatkozásra, de úgy látjuk, hogy nem is játszik igazából most Irán potens szerepet ebben a konfliktusban.
Európa játszik-e szerepet? Láttuk, hogy Emmanuel Macron elismerte Palesztinát az ENSZ közgyűlésen, sok francia szerint igen elhamarkodottan. Európának osztanak-e valamilyen lapot itt a közel-keleti béke folyamatban, akár az újjáépítésben?
Európa azért nem tesz fel mindent egy lapra, illetve ezek az európai országok, amelyek a közelmúltban elismerték a palesztin államot, hiszen amellett, hogy egyébként Franciaország is elismerte a palesztin államot, ezzel együtt egyéb téren együttműködik Izraellel, biztonsági téren, a kelet-mediterrán gázkincsek kitermelése kapcsán, ahol szinte fedik egymást az izrael és a francia érdekek, akkor nem beszéltünk még arról, hogy az említett Irán elleni snapback szankciót is megszavazta Franciaország, tehát itt figyelembe vette az izraeli érdekeket. Európa nem játszik most ebben aktív szerepet, természetesen az Európai Unió és az adott nemzetállamok is üdvözölték a Donald Trump által bemutatott 20 pontos béketervet. A segélyezésen túl azonban és nemzetközi megfigyelőknek a kiküldésén aligha fog Európa komoly szerepet játszani az elkövetkező időszakban.
Gazdaságilag sem akkor?
Gazdaságilag sem feltétlenül, hiszen nem Európa fogja az újjáépítést kifizetni, hanem nagy többségben az arab országok, akik csak akkor lesznek hajlandóak a zsebükben nyúlni, hogyha kapnak valamiféle garanciát arra, hogy 5 éven belül nem fogják újra porig bombázni azt, amit ők felépítettek. Tehát itt a bizalom elnyerése is egy fontos dolog lesz. Egyébként tegyük hozzá, hogy ennek kapcsán is előre haladhatnak az ábrahámi megállapodások, például Szaúd-Arábia és Izrael között, hiszen hogyha ez megtörténik, az is egyfajta garancia. Jelenthet, tehát most egyébként hosszú idő óta először van esély arra, hogy jó irányba induljanak el a dolgok Közel-Keleten.
Európában igen erős baloldali támogatottsága van Palesztinának, ezt látjuk Franciaországban, Olaszországban, több országban. Ennek milyen hatása van és miért?
Valóban továbbra is zajlanak a tüntetések, most elsősorban Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Gáza mellett. Ezeknek a legfrissebb apropója a flotillának, a Greta Thunberg nevével fémjelzett flotillának a feltartóztatása volt izraeli részről, hiszen hát kijelenthetjük, hogy a flotillának az ügye az egy valóságsóvá vált az elmúlt hetekben. 2,4 millió ember követte online folyamatosan azt, hogy éppen merre jár ez a flotilla, amely saját elmondása szerint segélyeket vitt volna a gázai övezetbe, de tegyük hozzá, hogy ezek vitorláshajók, tehát ezeket nem arra találták ki, hogy segélyt szállítsanak. Ha hihetünk az izraeli hatóságoknak, akkor nem is volt segély a fedélzeten, de ha lett volna, hát akkor is több üzemanyagot, meg több élelmiszert fogyasztottak volna el, míg Barcelonából, nem is a legközelebbi pontról, hát Barcelonából odahajóztak volna keresztbe az egész földközi tengeren Gázába. Tehát itt gyakorlatilag ez egy nagy médiahack volt, amely jól rezonált a nyugati nyilvánosságnak egy baloldali részében, tehát azért ezt érdemes felismernünk, hogy mára a nyilvánosság az egész világon egymással párhuzamosan, egymástól függetlenül működő visszhangkamrákból, buborékokból áll, tehát van egy baloldali narratíva a gázai konfliktus körül, amely szerint ott népirtás zajlik, amely szerint a jó harcol a rosszal, amely szerint a konfliktus nem október 7-én, hanem október 8-án kezdődött, amikor az izraeliek visszaütöttek, és ebbe a narratívába jól illeszkedett ennek a flotillának a története is, ahol romantikus szabadságharcosok megindultak, hogy segítsenek a palesztinokon, majd aztán az elnyomó államnak az erőszakszervei feltartóztatták őket, de azért ezt mindenképpen le kell szögezni még egyszer, hogy ez alapvetően egy média hack volt a flotilla részéről, nem egy tényleges segítségnyújtási szándék.
Azt mondta már korábban az interjú elején még, hogy nem lehet tartós békét kötni. Donald Trump szeretne örök békét, de hogy ez nem reális cél. Meddig fog most tartani a béke, és mit kellene tenni, hogy tényleg örök béke legyen ott?
Mivel Donald Trumptól érkezett ez a béketerv, és Donald Trump egy 5 éves átmeneti időszakról és egy ez alatt folyamatokat felügyelő tanácsról beszélt, amelyet ráadásul még ő elnököl, biztosak lehetünk abban, hogy ez az 5 év alapvetően működni fog, de az, hogy lesz-e későbbi szakasz, az sokkal bizonytalanabb. Hiszen azért itt olyan strukturális és alapvető problémák vannak, amik gyakorlatilag megakadályozzák azt, hogy hosszú távú béke lehessen. Az egyik legfontosabb ilyen módon már említett telepes mozgalom, tehát a Kelet-Jeruzsálemben és Cisziordániában hozzávetőleg 700 ezer telepes él, az ENSZ ezeket a telepeseket illegális telepeseknek, illetve a telepeiket illegális telepeknek nevezi. Olyan területen élnek, amelyek gyakorlatilag körbefogják a palesztin hatóság által felügyelt nagyvárosi csomópontokat, tehát gyakorlatilag az izraeli hatóságok által biztosított telepek összemosódnak ilyen módon, és gyakorlatilag a palesztin államiság a mai formájában a palesztin hatóságok által felügyelt területen nem lennének életképesek, már ugye a földrajzi adottságaik miatt is. Emellett azért tudni kell, hogy a telepesek és a palesztinok sok helyen együtt tudnak élni, sok helyen palesztinok dolgoznak telepeseknél, van egyfajta szimbiózis, más helyen viszont ez nem működik. Tehát vannak olyan radikális palesztinok, akik támadják a telepeseket folyamatosan, vannak olyan telepesek, akik vegzálják a palesztinokat és felégetik a terményeiket, és a radikális kisebbség miatt alapvetően a békés többség sem tud egymás mellett élni. És akkor ez még csak a telepeseknek az ügye, a másik az úgynevezett visszatérésnek a joga, miszerint a palesztinoknak joguk lenne visszatérni azon területekre, egyébként az ENSZ szerint is, ahonnan el kellett a felmenőiknek távozni 48 óta. Ez gyakorlatilag megvalósíthatatlan, hiszen mégiscsak itt több millió emberről van szó, ezeknek az embereknek már nincs hova visszamenniük, a volt birtokaikon mások laknak, egyébként is érthető okokból nincs is politikai szándék Izrael részéről arra, hogy visszafogadjon, vagy nem egy olyan vissza, hanem egyáltalán befogadjon ilyen mértékű arab lakosságot. Márpedig Gáza lakosságának 80%-a menekült háttérrel rendelkezik, Cisziordánia lakosságának harmada megint csak menekült háttérrel rendelkezik, és a visszatérésnek a joga az egy, hát mondhatjuk, hogy egy olyan szimbolikus ügy vagy álom, ami generációról generációra öröklődik, és Gázában az ottani lakosoknak most nem ez a legnagyobb problémájuk, ők alapvetően ezen nem gondolkodnak, Cisziordániában viszont ez alapvetően egy erős politikai törekvés sokak részéről, még akkor is törekvés, hogyha nem társul politikai programmal. Éppen ezért a palesztin hatóság, illetve bármely politikai párt részéről meglehetősen nagy kockázatokkal járna, ha kijelentené, hogy lemond erről a visszatérési jogról. Ez egy komoly bizalomvesztést eredményezne a lakosság jelentős része körében, és ezzel párhuzamosan táplálná a radikális csoportokat, akik viszont kitartanának továbbra is ezen vágyálom mellett. Tehát a telepesek ügye és a visszatérés jogának a lehetetlensége miatt gyakorlatilag egy hosszú távú béke nehezen képzelhető el, a palesztin államiságnak a kialakulása nehezen képzelhető el, de az nem jelenti azt, hogy Gázát ne lehetne egy sokkal élhetőbb területté tenni, és Cisziordániát is hasonló módon, amennyiben lenne törekvés a befektetésekre, illetve politikai akarat arra, hogy a nemzetközi közvélemény, illetve legfőbbképp az arab országok rá kényszerítsék az akaratukat az ott működő kormányzatra.
Akkor ezt a konfliktust az idő fogja begyógyítani majd, úgy, ahogy Trianon után most már mi is ott tartunk, hogy már nem gondoljuk, hogy visszakapjuk az erdélyi havasokat, vagy a Tátrát, és már tulajdonképpen senki nem gondol erre, és békében élünk a szomszédainkkal. Tehát valami ilyesmit lehet elképzelni ott a Közel-Keleten is, hogy majd az idő begyógyítja, és majd nem lesznek ilyen követelések egy idő után.
Vannak, akik azt mondják, hogy a poszttraumás stressz azért nem létezik a Közel-Keleten, mivel folyamatos a trauma, és alapvetően nem érkezik el soha a nyugvópont. Az október 7-i terrortámadás azért egy máig élő emlék a zsidóság körében, és valószínűleg ez még évtizedekig így lesz, és egy generációnak ez meghatározza az emlékeit és a politikai tudatát. Hasonlóképpen a gázai konfliktus azért itt millióknak tette tönkre az életét, gyerekek éltek le 2 évet gyakorlatilag az állandó harcokban, a menekülésben, a halálnak a közelségében, erre is nagyon nehéz lesz orvosságot találni, és hát magam részéről kevésbé vagyok optimista, tehát úgy gondolom, hogy európai értelemben nehezen képzelhető el a béke ott a Közel-Keleten. Nagyon boldogok lennének valószínűleg ők is, hogyha olyan módon tudnák rendezni a traumájukat, ahogy erre Közép-Európában mód volt, de tegyük hozzá, hogy Közép-Európában azért egy bőven több mint fél évszázados béke is segítette a traumáknak a feldolgozását, erre a Közel-Keleten kevesebb a lehetőség, de ettől még lehet élhetőbb az a régió is.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a Kerengőben Szejfó Omár Közel-Kelet szakértővel, a Migráció Kutatóintézet kutatási vezetőjével beszélgettünk. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt, köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.